Hát Isten hozott mindenkit, tudom, hogy egy fárasztó hét után nem könnyű még ráhúzni egy lapát, és akkor na, gyerünk, tanuljunk, de remélem, hogy ez az este nem lesz fárasztó nektek, és egy izgalmas este, hogy beszélhetünk több órán keresztül filmekről, nagyon jó, ugye? Filmekről tudunk beszélni. Azt szeretném kérjünk, hogy szívem szerint megvárni a többieket, de ne várjuk meg őket, és a hány óra van? 10 perc múlva 6. Be van kapcsolja?
Be van kapcsolja.
Akkor szerintem forduljunk az Úrhoz, imádságban kérjünk az ő áldását. Szia, Ági! Szia! Mennyi atyám, köszönjük, hogy a te jelenlétedben lehetünk. Hiszünk, hogy nélküled ez egy nagy hiába valóság, amivel foglalkozunk most. És én kérlek, hogy ne engedj, hogy csak filmekről beszélünk. Engedj, hogy az életről beszélhetünk. Engedj, hogy rólad tudunk beszélni. Engedj, hogy lássunk téged, hiszünk arra van szükségünk most. Úr Jézus, kérjünk, hogy áld meg ezt az estét, ezt az együttlétet, ezt a képzést, tudjunk egymástól tanulni, egymást erősíteni mi hitünkben. Nagyon kérlek, hogy használd fel ezeket az alkalmakat, hogy formáld a te népedet, hogy olyan emberek legyünk, akit te tudsz használni ebben a társadalomban. Kérjük, taníts minket, hogy hogy kell használni ezek a filmeket, mint eszköz, elérni embereket a te drága evangéliumoddal. Nagyon kérlek, hogy az evangélium legyen a középpontban. Úr Jézus, mutasd meg, hogy te hogyan jelentsz meg minden egyes filmben, hogy ott vagy. A te igazságot elrejtve. Kérünk, hogy segíts minket, add nekünk bölcsességet felismerni téged, felismerni te igazságodat. Kérünk, hogy légy szíves Krisztus nevéért, gazdagan áld meg minket ma este a te dicsőségedért. Amen. Amen. Na hát, tehát az én részemről ma este meglátjuk, hogy egy hosszú előadás lesz, vagy két előadás. Attól függ, hogy hogyan tudok haladni az anyaggal. Szeretnék beszélni filmekről, nem csak elvekről, mert ha csak elvekről beszélek, akkor az eléggé elvont. Én szeretnék egy segítséget adni nektek, hogy ti is tudjátok vezetni filmklubot. Tehát az egész nap arra szól, azért vagytok itt, ugye, hogy tanuljátok, hogy hogy kell filmeket megérteni, és akkor mondjuk tényleg, mint egy franchise, mint az edit, elviszitek a saját gyülekezetekben, best friend-ben, és használni. Én úgy örülnének neki, hogy egyre több helyen az országban emberek filmklubot vezetnek, és... Tudod segíteni valamire?
Hát,
ja, filmklubra. Ja, bocsánat. Nyugodtan. És hogy csinál téged?
Horváth Szabolcs.
Horváth Szabolcs.
Horváth Szabolcs, igen. Szabi.
Szabi. Jó, jó. Na, Isten, hozzuk, beszéltök egyszer, azt hiszem, de most. Na, és... Tehát, ha azt gondolod, hogy Robi, köszönjük szépen ezt a képzést, és menjünk, és ugye plantálunk egy gyülekezetet, én nagyon örülök neki. De még annál jobban örülnének neki, ugye, ha valaki ide jár a filmklubunkban, és azt mondja, hogy nagyon jó, én szeretek itt szolgálni ebben a filmklubban. Mert az az igazság, hogy kicsit lefogyott a vezetők a filmklubban. Lassan, egy-két hónapban belül a 10. évet be fogunk tölteni. 10 évet csinálják a filmklubot. És én 3 generáció vezetők már voltak, vagy vannak. És a vezetőknek nagyon örülök, neki csak úgy összeházasodnak, és gyereket szülnek, és akkor hát tovább lépnek, azt hiszem. És tehát örülök ezeket szép dolgokért, csak új filmklub vezetők kell. És nem csak filmklub vezetők, például Péter itt a konyhában dolgozott, és szépen szolgált a Saci mellett, nem tudom, másfél éve, két
éve. Másfél éve.
És most ő szeretne csoportot vezetni. Tehát kell az ő helyet is bepótolni. Tehát én keresek emberek, aki azt mondják, hogy szívesen vállalok valamilyen féle szolgálatot, hogy valaki ott hátul vigyázzon a könyves asztalra, és beszélgessen az emberekkel. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Hogy lemegyen egy szabad szombat filmklub, nekünk kb. 15 vagy 20 emberre van szükség, hogy együtt összefogunk és szolgáljuk. A szabad szomban is, ott is szükségünk van csoportvezetőkre. Tehát azért is csináljuk ezt a képzést, hogy azt gondolom, hogy én szívesen vállalom egy szolgálat, akkor itt van a helye. Jó, mindig vannak lehetőségek. Jó? Tehát, és ha valaki azt mondja, hát én például mint a Nádi, jó, nagyon, tehát én bezárkozó, nem egy szó kimondó ember, és mondom, hogy akkor Nádi lehet, hogy csak mellettem ülsz egy-két alkalom, és majd amikor veszed a bátorságot, akkor te is tudsz majd vezetni egy kis csoportot.
Nagyon kenyeret.
És aki még nem ismeri Nádit, majd fogtok ismerni Nádit. Tehát Nádi úgy, mint a Balabány Gyuri, egy újságíró. Nagy szó kimondó. De örülök a Nálinak, és örülök, hogy bárki azt mondja, hogy szívesen részt vezek ebben a szolgálatban. De fontos, hogy a filmklubnak legyen egy egységes stílus. Tehát a filmklubnak a minőség nem sose lesz jobb, mint az egyéni csoportvezetők. Hogy azok tudják szépen levezetni azt az alkalmat. És azért vagyok itt, hogy próbáljuk egységesen, közösen előrelépni, megérteni filmeket, mint keresztények. Jó? Tehát remélem, hogy tényleg el tudtátok olvasni az anyagot. Ha nem tudtad olvasni, akkor az nem baj. Csak fogunk tényleg úgy haladni, hogy én alig fogok foglalkozni egy könyvvel, én csak feltételezem, hogy mindenki tud ezek a dolgokról. Fogok sokat hivatkozni rá, de inkább akarok belemenni új filmekben, amit megnéztük azóta, hogy a filmklub megjelent. Tehát a filmklub tartalma 100 filmet, de azóta már megnéztük még egy plusz 25 filmet. És azok az újabb filmek, mint az Adam Almay, vagy a Frost Nixon, hogy azokat újra feldolgozni, és ezeket megnézni, és használni, mint példákat, jó? Tehát vágjuk bele, és kezdjük a legfontosabb dolog, hogy hogyan értsük meg ezek a filmeket. Foglalkozunk ezzel a legtöbbet, és majd a legvégén, hogy mit jelent levezetni egy kis csoportot, az sokszor ez nem lehet igazán tanítani, hanem az gyakorolni kell. Sokat kell gyakorolni, ugye? De remélem, hozhatok magatokkal kérdéseket, és bármikor lehet kérdezni, jó? Gyertek! Tudtok? Mari, tudtok arra menni az ágyú felé egyéb, és akkor két helyet nektek, jó? Jó, oké.
Itt is van kettő, majd. Robi, majd
itt is van még két hely. Itt is van két hely.
Ott is van. Robi, ott is van.
Itt az két hely. Oké. Tehát szeretnék kezdeni, hogy beszéljünk főleg a filmeknek a felépítettségéről. Jó? Klasszikus drámai szerkezet 5 része. Erről van egy egész fejezet a könyvben, már elolvastátok ezeket, de nekünk nagyon tudnunk kell, hogy ezek hogy néznek ki, mert ezek az elemek, amik keresünk, amikor nézünk egy filmet, jó? Nekünk tudnunk kell, hogy körülbelül hol tartok a filmben. Most, ha megnézzük ezeket, többféleképpen lehet ezeket leírni. Nagyon sajnálom, hogy a Haas Éva nincs itt, mert ő egy irodalmi tanár. Valaki itt ma este az irodalommal komolyan foglalkozik, vagy ismeri ezek a szerkezeteket? Mari? Jó, mert nagyon sajnálom, hogy az Éva nincs itt, pedig ő szeretne csoportvezetőnek lenni, mert ő tud segíteni minket, hogy a magyar irodalomban ezek a gondolatok hogyan jelennek meg. Például az epic, a magyar nyelven, ha jól tudom, az eposz. Tehát nem mindegy, hogy hogyan beszélek ezek dolgok. De nézzük ezt meg, így lenne ezt mondani, hogy főhős van, főszereplő, a konfliktus és az antihős, vagy szembesül egy problémával. Tehát kezdődik a konfliktus. Harmadik a próbatételek. Vagy úgy is lenne mondani, hogy a probléma krízise fajul. Tehát van egy konfliktus, és ez a konfliktus krízise fajul. Negyedik pont, a tepő pont az ellenfélel, vagy való utolsó összecsapás. A krízis, a bonyolódó események során a tetőfokra hág, és akkor itt van egy kérdés, forduló pont. De magyarul ki csúcsosodik. Könnyen lehet ezek az elemeket megjegyezni, hogy van egy konfliktus, van egy krízis, és az ki csúcsosodik. Jó? És akkor kérdéses, van egy forduló pont. Mert ez öt eleme, amiről beszélünk, és a fordulópont az nem az öt elemhez tartozik. Mert nem biztos egy filmben, hogy lesz egy fordulópont, ugye? Mi nagyon szeretjük ezek a filmek, amelyek vannak fordulópontok. Például sok európai film, a főszereplő abszolút nem változik. És az ötödik, megoldás. Vagy megoldás a csúcsponton. A krízis feloldódik. Jó? Tehát a helyre kerül mindent. Tehát különböző kis történetek mentek filmen keresztül, van egy nagy történet, van egy melegszereplők, és minden a helyét kerül a melegszereplőnek és a főszereplőnek. De bezárodik az egész, így kerek lesz az egész történet. Jó? És akkor itt is, hogy mi az üzenet? Ha nincsen fordulópont, akkor mégiscsak van üzenet. Lehet, hogy egy anti-üzenet. Ne legyél, mint a főhős, a főszereplő. Jó? De ha változik, akkor az üzenet az, hogy mi az, amit ő megtanult. Jó? Most azért írom ezt, mert senki meg gondoljon, amiről beszélünk, ez egy tudomány. Ez nem egy tudomány, ez egy művészet, ugye? Különböző féleképpen lehet kimondani ezek a dolgok. De ha az meg nem elég, így is lehetne kimondani dolgokat. Ez ugyanaz, csak másképpen mondjuk ki, ha jól tudom, ez a jobb oldal, kicsit így beszélnek a magyar nyelven erről a klasszikus felépítettségére. De nézzük ezt meg, a főszereplőnek a bemutatása, bevezetés. A főszereplő egy kényszerhelyzettel szembesül, bonyodalom. A helyzet összetetté válik, kibontakozás. Fokozatosan nő a feszültség, sorozatos bonyodalmak vezetnek egészen a tetőpontig. És akkor a tetőpontot követően a feszültség végül feloldódik, megoldás. Jó? Ez kicsit stimmel, ez inkább közelebb áll. Jó. De hogy mondom, itt is így is lesz leegyszerűsíteni dolgokat ezen baloldalon. Jó? Tehát amikor nézünk egy filmet, szoktam mondani minden filmklub előtt, nagyon figyeljetek a főszereplőre, ugye? Mert a rendező mindent fog mondani a főszereplőn keresztül. Tehát elkezdődik a film, és neked nagyon kell oda koncentrálni az elején. Főszereplőnek a bemutatása. Vagy a szereplők és a helyszínnek a bemutatása. Hol vagyunk mi most? Kínában? Ugye? Hol a helyszín ennek a drámának? Ki a főszereplő? És nagyon-nagyon fontos, hogy mi van a főszereplőben. Főleg, mire vágyik? Mi az ő terv? Mondjuk egy fontos döntés előtt áll. Jó? Tehát a rendező a film elején rengeteg információt fog adni. Minden nagyon-nagyon fontos. Ugye? Minden, amit ő ad, az nagyon fontos. És meg akarjuk érteni a film elején, milyen a főszereplő. Hova akar menni? Hova akar kiugadni? Jó? És a következő dolog, amire akarunk figyelni, hogy belép a másik konfliktus kezdete, belép az életében egy antihős. És ez az antihős a film elején nem árulja el, hogy ő miért ellene, De nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy miből áll össze ez a konfliktus, ugye? Miért nem tudnak csak eltávolodni tőle? Elege van ebből a konfliktusból. Miért nem csak tud kilépni a konfliktusból? Mi az, ami összetartja őket? Miért van ez a feszültség? Miért van ellene egyáltalán? Tehát film elején a főszereplőnek vannak belső gyengeségei. Figyeljünk, hogy irigy, büszke, vagy fél. Mi van a főszereplők a lelkében? És mi az a konfliktus, ugye kívül valaki ellene áll? Tehát mind a kettő egyszerre kell figyelnünk. És akkor ezek a konfliktusok, a nehézségek egyre növekszenek. Egyre nagyobb lesznek a feszültségek. Jó? A jó filmekben szépen lassan egy konfliktus a másik hat. És egyre nagyobb lesz a feszültség. Krízis van. De negyedik pontnál, a tetőpontnál vagyunk. Kicsúcsosodnak. És itt a kicsúcsosodásánál, hogy itt lesz az utolsó összecsapás az ellenféllel és a főszereplővel. És itt nagyon-nagyon kell figyelnünk, hogy mi zajlik a kettő között. És itt az ellenfél el fogja mondani, hogy ő miért van ellennel. Miért van konfliktusban? Miért áll, hogy nem akarja, hogy a főszereplő eléri azt, amit ő akar? Tehát ott körülbelül a legtipikus filmekben már ott vagy, hogy 85% a film lement. Tehát majdnem a film végén vagy. És az a legizgalmasabb pillanat a filmnek, a kettő való találkozás. És ami zajlik ott. És általában úgy vezetik ezeket be, hogy egy főszereplő úgy néz ki, hogy csődöt mondott. A nehézségek, a feszültségek, a konfliktusok túl sok volt neki, és feladja, padlót fog. Egy látszólagos kudarc az egész, ugye? És nagyon sok film odáig vezet a dolgok, ott van az utolsó összecsapás, és egy látszólagos kudarc, de ott a csúcsponton a főszereplő tanul valamit. Rájön. Hoppá! És ha ő rájön valamilyen fontos leckére, akkor az a fordulópont. Jó? De most, mi az a fordulópont sokszor? Mi az az üzenet, amit millióféleképpen lehet becsomagolni, de nagyon sokszor kijön? Az, hogy nem azt kaptam, amire vágytam, inkább azt kaptam, amire szükségem volt. Tehát magyarul a főszereplő elindul, és követi az ő vágyat. Ő ezt nagyon akarja, minden áron ezt fogja elérni. De jön valaki, aki ellenáll, aki lehet, hogy erősebb nála. Lehet, hogy ügyesebb nála. És mi nézzük, azt mondjuk, hát ezt nem fogja elérni, ugye? De ő szorgalmasan, kitartóan megy, és akarja ezt elérni. De általában ez egy rossz cél, rossz irány, rossz vágy. És akkor ő rájön, hogy hoppá, tévedtem, és a krízisben, amikor padlót fogod, megtanul egy leckét a nehézségek között, hogy ez nem a jó út. Ez a jó út. Jó? És akkor ez millióféleképpen fogom ezt feldolgozni nektek, hogy ez hogy néz ki különböző filmekben. Jó? Tehát nézzük meg egy pár példát. Kezdjük egy egyszerű filmmel, egy egyszerű felépített filmmel. A Csend szimfónia. Hányan láttuk ezt a filmet itt a filmklubban? Nagyon jó. Az egyik kedvenc filmem. De ma este én csak kedvenc filmeimről fogok beszélni. Ez a film nekem nagyon-nagyon tetszett. Most nézzük meg, építsük fel a szereplők és a helyszínnek a bemutatást, hogy kövessük ezt a sémát. De a film elején mit tudunk Glenn Hollandról? Zenész. Yeah. Fiatal zenész, felesége van. És mi volt az ő nagy vágya?
írjon egy szimfóniát.
Tessék?
Írjon egy szimfóniát.
Hogy írjon egy szimfóniát. Ő zeneszerző. Ő zenész. Ő csak úgy tudta elképzelni az ő egész élete, hogy ő zenélni fog. Ugye? Ez az ő nagy vágya. Erről szól az ő egész élete. Következő pont. Konfliktus kezdete. Vagy főszereplő egy kényszerhelyzettel szembesül. Pontosan kényszerből veszi egy állást, hogy ő egy zenetanár. Ugye? És kezdődik a konfliktus. De az elején a konfliktus nem annyira nagy konfliktus, legalább ő azt gondolja, de miért? Mert azt gondolja, hogy hát az én sok szabad időmből, ugye, tudok én zenélni. Sőt, egész nyár mit fogok én csinálni? Ugye, 3 hónap teljesen szabad leszek. És a tanár ránézett, hogy de őrült vagy én, nekem nincsen szabad igen, de ő még ezt nem tudta, ugye? Tehát csak az elén van a konfliktus, hogy ő zenélni szeret, de muszáj pedagógusnak lenni. Ugye Gabi pedagógusnak sok szabad idejük van, ugye? Nagyon sok. Tehát elindult ez az egész konfliktus. De fokozottak a dolgok, ugye? Krízisre vált a helyzet a Glenn Hollandnak. Hogy ne? Mert egyre több dolgok muszáj volt neki vállalni. Kiderült, hogy a diákok ugye, tehetetlenek. Nem is értették a zenéhez, ugye? Kicsit kétségbe volt, és próbált őket tanítani, nem ment, ugye? Volt az a lány, aki próbálta fújni azt a, mint a furulját, de az abszolút nem ment. Tehát ő személyesen kezdett foglalkozni a diákokkal, ugye? A film elején fölkelni 7 órakor, hát ez borzasztó. Hát majd a film végén, hogy fölkel 5:30-kor, hogy korábban tudjon találkozni a diákokkal. Majd nyáron lesz nekem sok idő, mi történt az ő nyáraival? Autót tanított a diákoknak vezetni. És közben megszült a gyermeket, ugye? Az egy plusz teher. Többet kellett dolgozni, több pénzt kellett hazahozni, kiderült az ő gyermeke süket. Hát egy zenésznek ez egy nagy csapás, ugye? Ez egy nagy szenvedés volt. És mikor lehetett tanulni, beszélni a gyermekével? Nyáron. Akkor voltak a tanfolyamok. Tehát az ideje neki zenélni, vagy tevénkedni, mint zeneszerző, nem volt ideje. Nőtt a feszültség az ő lelkében. De nem teljesül az ő eredeti vágy. Hol tartok itt? A konfliktusnak a kicsúcsosodása. Mi volt a nagy feszültség? Hát kiderült, ugye, hogy nem csak vállalta ezt, mint egy kényszerpályázat, hanem ő nagyon-nagyon megszerette a tanítást. Nagyon-nagyon szeretett pedagógusnak lenni. És igazából, hogy ő feláldozta az ő egész életét, hogy ő pedagógusnak legyen. Teljesen a háttérben szorította magát és az ő saját karrier. És most 60 évesen mi a nagy feszültség? Elbocsátják. Hirtelen vannak leépítések az iskolában, és elbocsátják. És most egy nagy konfliktus van a lelkében. Feláldoztam az életemet erről a pályáról, és most csak elengedik? Engem nem is, senki nem is érdekel? És ott vagyok a csúcsponton ezen a filmen. De közben bemutatták, hogy ez az ember milyen sok szép dolog van az ő lelkében, és milyen sok ember, diákot segített végig az ő életen keresztül. És hogyan oldódott meg ez az egész helyzet? Ott a csúcsponton, az utolsó nap, amikor ő kiöresítette az ő irodát, és ment haza. Meglepett, ugye? Mert a diákok az elmúlt 30 év alatt ugye visszajöttek, és csinálták nekik egy szimfóniát. Egy csendszimfónia. Az volt az ő csendszimfónia. Tehát amire ő vágyott, híres legyen, zenéljen, nem azt kapta, amire vágyott, de valami más, teljesen más kapott, ami igazán jobb volt, ugye? Tehát volt egy fordulópont. Egy, nem mondanám, hogy önző ember, inkább egy ember, aki csak a saját pályára, a saját életére tudott gondolkozni, nagyon megváltozott. És egy olyan szép életet élt, hogy ő megtanult, mit jelent másokat szolgálni az életével. És ez a film kitárol elég egy példakép. Mit jelent ugye, mint pedagógus, ugye? Feláldozni az életedet gyerekekért, másokért. És hogy ők megköszöni ezt sok-sok szeretettel. És ez az ember igazán gazdag. Tehát ez egy egyszerű felépített sztori, nincs semmi plusz hozzá, de maga a sztori nekem nagyon tetszett, hasonló, mint egy Forrest Gumpot, olyan szépen bemutatta, hogy miért volt Amerika régebben, és három generáció keresztül mennyire változott a 90-es évekig. Tehát a filmben tanulhatunk, vagy mi lenne az üzlet a filmnek? Hát sokféle üzlet van, nem mondanám, hogy egy fő üzlet van, de szolgálni másokat az életeddel az egy nagyon szép dolog. Használni azokat a talentumokat, amik neked van, mint zenész, nem a saját dicsőségedre, hanem másoknak a javára, az egy szép dolog. De most, amit elmondtam most elvben, végülis ez az üzenet a filmnek. Ugye? Tehát az üzenet mindig a fordulópontból jön ki. Tehát ahogyan változik a főszereplő, mi az a lecke, amire rájön, az ő élete hogyan változik, ez az üzenet a filmnek. Szárazon ki lehet mondani, jobb szolgálni, mint élni a saját dicsőségére. Hú, de jó! De ez pontosan az a gyönyörűség a filmben. Egy film sokkal többet tartalmaz, sokkal gazdagabb, mint egy száraz elv. És azért a filmeknek van nagy hatásuk rájuk. Mert sokkal több történik egy filmben, mint csak egy száraz tanítás, egy definíció. Mit jelent szolgálni? És akkor itt van a definíció. Az nem inspirál minket. Ugye? Amikor Jézust megkérdezték, ki az én fele barátom? Ugye? Magyarul ez az ember, aki föltette ezt a kérdést, próbált kibújni a nagy parancsból, hogy szeresd a fele barátodat, ugye? És akkor föltette a kérdést. És akkor ki az én fele barátom, ugye? És Krisztus nagyon jól tudta, hogy ő mit akar csinálni, és ő tudott volna választ adni, ugye? Hogy legyél irgalmas az emberekkel, mindenkivel, akivel találkozol. És ez lett volna a helyes válasz arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. De Jézus mit csinált? Ki tudja, hogy miért utal?
Nem mondott egy történetet.
Korabeli filmet.
Az irgalmas samáritán, igen. Érdekes, hogy a magyar nyelven úgy szoktatok mondani ezt a példát, hogy az irgalmas samáritán, ugye? Az angol nyelven mi csak azt mondjuk, hogy simán good Samaritan, a jó samáritán. De ő nem csak jó volt, ő irgalmas volt. És amikor az ember kezd gondolkozni azon a sztorin, mit történt azon a rövid kis sztorin, amit Krisztus elmesélt neki? Olyan gazdag az a kis sztori. És akkor Krisztus befejezi, és azt mondja, és menj el, és tegyél ugyanazt. És ez az, amit jelent, ez az volt az ő választ, mit jelent szeretni az én fele barátomat. Krisztus nem nyitotta ki a szótárt, legyél irgalmas. Jó, köszi, megértettem. Ugye? Egy történetet mesélt el. És azért a filmklubban sose akarjuk csak megnézni egy filmet, itt az üzenet, mindenki megértette, mindenki menjen haza. Nem, sokkal gazdagabb a filmklub. Ez a film hogy hatott rád? Érzelmileg, ugye? Ez a film hogyan inspirál téged? Amikor hazamész, mivel mész haza? Mert az egy dolog, hogy megértetted az üzenet, ez fantasztikus, de ez kevés. Ugye? Engedjük, hogy a film inspiráljon minket. Oké, nézzünk meg még egy pár dolgot itt. Ahogy mondtam, mi nagyon szeretjük az a filmeket, ahol a főszereplő nagyon változik. Tehát a film elején nagyon önző, de a film végén Egy alázatos ember, aki szeret másokat, és tud másokat szolgálni. És hogyan változott? Ez egy arcs. Ez egy hatalmas nagy változás az életében. És látjuk magunkat. Én olyan vagyok, mint ő a film elején. És ő tudott változni, akkor ez bátorít, bíztat minket, hogy én is tudok változni. Nehézségeken ment át, nem baj, akkor én is vállalom a nehézséget, hogy ennek én szép lesz egy gyümölcse. De nem minden film a főszereplő változik. Most ez a film, az Amadeus, ez egy régebbi film, ha jól tudom, egy 84-es Milos Forman film, és ki az, aki ismeri ezt a filmet? Többen, kb. A fele ismeritek ezt a filmet. Ebben a filmben Amadeus Mozart nem a főszereplő, ugye? Ez a film, Mozart benne van a filmben, tehát ez visszavisz minket az 1700 évesekben. Akkor ez Mozart?
Igen.
És úgy, hogy Svájcban jött fel Mozart, ugye?
Nem biztos.
Ja, csak itt szerintem. És akkor...
Én is mondhatok majd egy viccet.
Mondhatok akkor?
Nem.
Most, ki a főszereplő ebben a filmben? Ki a főszereplő? Salieri. Tehát Salieri a főszereplő. És amikor a film nyílik, hol vagyunk? Egy diliházban. Ugye? És itt van egy öreg ember, aki... azt mondja, mesztelen rohan ebben a diliházban, én megöltem Mozartot, mi megöltem Mozartot, ugye? És akkor rögtön fel kell tenni, hogy mi ez alapvető helyszín ennek a filmnek? Ki a főszereplő? Mi ez a főszereplő? Hát Salieri a főszereplő. És a film kezdődik a történetek végén. És most Salieri fog visszaemlékezni, hogy amikor ő először találkozott Mozarttal. Tehát a Salieri történet, hogy zajlik le ez a történet? Mint kisfiú, mi volt az ő vágya? Hogy ő egy híres zeneszerző legyen. Hogy ő legyen a legjobb zeneszerző. Ez volt az ő minden vágya, mint egy olasz kisfiú. És szólt az apukájára. Küld engem a zene akadémia. Mit mond az apukája? Nem. Következő jelenet, az apukája meghalt. Salieri előtt, mert ő ment a zene akadémiába. Tehát mint egy kisfiú, majdnem a rendező be akarja mutatni, mint egy gyilkos, mert ő imádkozott. Padre, segíts, hogy az én apukám ne tudjon akadályozni engem, mert én zene akadémiás. És evett ilyen csirkecombot, és lenyelt az egyik csirkecomb, és meghalt.
Nem tudom,
lehet, hogy halt, de meghalt egy csontot. Nagy asztalról, kint ültek, igen, és akkor az első akadály, az első konfliktus el van tüntetve. Most ő lesz a híres zeneszerző, és a következő jelent pontosan az, hogy Salieri már a császár mellett van, a Habsburgi nagy császár, és ő ott komponál, és zeneszerző a császár mellett. Mintha ő elérte volna a csúcsot. Csak mi tudjuk, hogy a film sehol nincs Mozart. Mozart megjelenik, és onnantól kezdve Salieri tudja, hogy én nem vagyok a legjobb. Sőt, a Mozart mellett én nagyon-nagyon átlagos ember vagyok. Hihetetlen átlagos. Idősebb vagyok Mozartnál. Ez egy beképzelt, fiatal zseni. Ugye? És ami a Salieri kiizzadt belőle egy kis darabot, a Mozart végig zongorázza, és sokkal, de sokkal tehetséges. És ez a konfliktus, ez a krízis a Salierinek a lelkében fokozódik. Imádja a Mozartnak a zenét, de tele van irigységgel olyan szinten, hogy megölne Mozartot. Egy hatalmas, egy ambivalens van az ő lelkében. Imádja, de meg akarja ölni. Hallgatja a zenét, elolvad. De szívesen megölne. És ő olyan feladatot ad Mozartnak, ami ő azt gondolja, hogy ezzel meg is tudja ölni. És a film kicsúcsosodik egy színen, ahol Mozart fekszik az ő halál ágyán, nagyon-nagyon beteg, és ő írja a zenét, komponál a fejében tökéletesen, gyorsabban, mint a Salieri tud írni. És ott nagyon nagy a kontraszt. Az egyik egy zseni, a másik egy átlagos valaki. És a Salieri ezt nem bírja. De most mi történik a Salieria? Még vágy fog nyerni? A tisztelet, a zene imádás, mert ő zene szerző. Vagy az eredeti vágy, hogy én legyek a legnagyobb és a legjobb. És ez a feszültség. És még uralkodott, ő végighajtotta az ő eredeti vágy, hogy én legyek a legjobb és a legnagyobb. Az a Salieri nem változik. És amikor a főszereplő nem változik, mi azt mondjuk, hogy ez egy tragédia. Mert nem tanult semmi leckét. Nem volt egy fordulópont. Maradt az ő eredeti vágy. Erre vágyok! És sose jött rá, hogy de erre nekem van szükségem. És amikor a főszereplő nem változik, mi azt mondjuk, hogy tragédia. Tanulhatok ilyen filmektől? Hát hogy? Ne legyél, mint Salieri. Itt is lehet tanulni. Csak mi szeretjük ösztönösen azt a filmeket, inkább amikor nagy változások vannak. Mert azok ilyen nagy-nagy húzó ereje van nekünk. Most, amit szeretném csinálni veletek most, az, hogy van egy másik féle film szerkezettség, vagy felépítettség. Két film, vagy két szerkezettségről fogunk beszélni ma este. Az egyik egy a drámai felépítettség, és a másik az epikai, vagy eposz műfaj. És nagyon fontos, hogy mi tudjunk különböztetni a kettő között. Nem mindegy. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor nézünk egy filmet, tudjunk, hogy most egy drámáról van szó, vagy egy eposzról van szó. Jó? Sokat fogok erre beszélni ma este. Hagy mutassam be először, hogy amikor én arra beszélek, hogy eposz, miről van szó itt. Tehát, egykor minden jó volt, azaz egyszer volt, honnan volt. Ugye? Ismerik ezt a mesefilmekből, egyszer volt, honnan volt. Ugye? És akkor aztán valami szörnyű dolog történik. A hős éppen a megfelelő időben érkezik, de a hősnek egy nagy csatát kell vívnia, vagy egy nagy utat kell bejárnia, hogy legyőzze a gonoszságot, és a legvégén reméljük, hogy helyreáll a rend, és boldogan éltek, amíg nem haltak meg. Tehát ez a műfaj nagyon-nagyon sok filmekben, nem csak mesefilmekben vannak, és nem mondanám, hogy a felét a filmek, amit néztük a film, eposzok, inkább a többség a dráma, de nagyon-nagyon sok az eposz, és nem könnyű felismerni. Sőt, a filmklubban van a drámai filmpéldák alatt a jövő kezdete. Pedig az nem drámai, az eposz. Tehát én rosszul írtam akkor. És ezt többször emlékszem, amikor éppen Bulgáriában voltam, vetítettem ezt a filmet, a Remény bajnokát, és feldolgoztam nekik, de nem mint egy eposz, inkább mint egy dráma. És nem sikerült. De nem mindegy, hogy de még sémát húzol egy filmre, hogy meg akarod érteni. Tehát nagyon fontos, hogy tudunk, hogy ez dráma, vagy eposz. A dráma az főleg a főszereplőnek a belső konfliktusokról szól. Mondhatnánk, hogy főleg európai filmek a belső dolgokról foglalkoznak. Az eposz úgy is lehetne mondani, mint szociális dráma. Mi történik a társadalomban? Mik a konfliktus, nehézségek, problémák a társadalomban, amivel a főszereplő azok ellen küzd? Jó? Nem mindig, és meg fogunk látni majd példákat, ez két könnyű példa, ahol tudunk felismerni az eposz műfajt. Tehát kezdjük el, nem akarok belemenni a részletekben, mert nincs olyan sok idő. Az egyik kedvenc filmem, lehet, hogy egész este ezt fogok mondani, de Batman kezdődik. Sose voltam ilyen, hogy mondjam, Superman, vagy mit tudom én ezek a, mi ezek, aki Spider-Man, vagy mit tudom, Pókember, mindig utáltam ezek a dolgok.
A tenkes kapitányát
szeretem? A tenkes kapitány? Hát azt olvastam, amikor kicsi voltam, emlékszem. De amikor megnéztem a Batman kezdődik, akkor rögtön tudtam, hogy ez más. Ez más. Most Batman kezdődik, Mi a helyszín ennek? Mi az, ami egyszer volt, honnan volt egy ilyen csodálatos város? Hát az Gotham, a Gotham város, ugye? És azért volt nagyon jó ez a helyszín, mert a Bruce Wayne, képeben, a Bruce Wayne-nek az apukája, ő volt a polgármester. És egy nagyon gazdag polgármester volt, nem azért volt. Jó az a város, mert gazdag volt a polgármester, sőt, ez a polgármester egy nagyon erős személyisége volt, és nagyon alázatos ember volt, nagyon elkölcsös ember volt, sőt, hogy kell ezt mondani magyarul, he was a philanthropist. Nagyon-nagyon sok pénz adományként adta el szegényeknek.
Jótékonykodó.
Emberbarát, jótékonysági célokat szolgált az ő pénzével, és mindenki a város fölnézett a Bruce Wayne apukájára, mint elkölcsi példa. Mert abban a városban nem volt semmiféle korrupció. Ugye? Szokták mondani, hogy a hal fejétől lefelé bűzlik, vagy ilyesmi. Ott nem volt semmi bűz, ugye? Nem volt semmi bűz. Tiszta volt az a város. De aztán valami szörnyű dolog történt. Mi történt, ami szörnyű volt? Egy hajléktalan ember egy este az opera után megölte a kis Bruce Wayne-nek az apukája és az anyukája. Tehát elveszítette az apukáját, és a város elveszítette a polgármesterét. Hirtelen meghalt ez az ember. És a város kezdett szépen lassan lecsúszni lefelé a sötétségben, a korrupcióban. És olyan politikusok átvették a kormányt, aki felhasználtak az emberek, és egy olyan helyzet alakult ki, ahol a mafiózók kezdtek igazán irányítani a várost. A hős, harmadik pont, a hős éppen a megfelelő időben érkezik. Amikor Bruce Wayne egy fiú volt, nagyon nehezen tudta feldolgozni, hogy elveszített az apukáját. Több volt a szorongás benne, nem akarom, aki ismeri a film, ismeri a történet, de lényegében, hogy Bruce Wayne felnőtt, és eltűnt. Nagyon sokáig eltűnt. Hova ment? Mi volt a cél? Megtanulni, hogy a mafiózó világ hogy működik, az alvilág hogy működik. Mert az volt az ő alcél, hogy ő legyőzi őket. És az ő tanulás során vitte őt nagyon messzire. Azt mondja, kínai környék valahol, Mongóliában, vagy ilyesmit. És ott megtanulta a mafiózó világát, hogy működik, és onnan valaki kiszabadította őt a börtönből, az ő nev volt a Ducato, és a Ducato volt egy a szövetségnek a vezetője, egy nagyon sötét szövetségnek a vezetője, és az ő céluk az, hogy pusztítani városokat, embereket, akik nagyon elkölcstelenek. Csak akartak felhasználni Bruce Wayne-t, hogy segítsen, hogy elpusztítsák a Gotham városot. És amikor a Bruce Wayne rájött, hogy ezek az emberek kicsodák, hogy mennyire kegyetlenek ezek az emberek, a Bruce Wayne menekült tőlük. Úgy menekült, hogy mégiscsak megmentette a Ducatónak az életét, de legyőzte a többieket, leégette az ő házokat, és menekült, és visszament Gothamba. Tehát a hős megérkezik a tökéletes pillanatban. A hős hogyan érkezett meg? A Bruce Wayne visszajött, és eljátszotta mindenkinek, hogy ő egy nagy playboy. Ugye? Egy gazdag playboy, Rengeteg nők van neki, csodálatos kocsi, de azért eljátsza magát így, hogy senkinek gondoljon, hogy ő egy Batman, hogy ő fogja legyőzni az alvilágot, és az alvilág ne jöjjön rá, hogy lehet bosszút állni vele, mert senki nem tudja, hogy ki ez a Batman. És senki ne is gondolja, hogy a Bruce Wayne a Batman. És a Bruce Wayne így tudja elrejteni magát, és harcolni az alvilág ellen. És akkor az ő apukájának a pénzével tud olyan eszközet produkálni, hogy hihetetlen, de egy nagyon rövid idő alatt legyőzi a város mafiózókat. Könnyen. És amikor először néztem ezt a filmet, tudtam, hogy a negyedik pont az, hogy a hőst nagy csatát kell vívnia. Ez túl könnyű volt. Körülbelül 5 perc alatt legyőzte a mafiózót a városon. Gyanús, valami gyanús itt, ugye? Mi volt a gyanús? Hát a mafiózók nem is voltak az igazi ellenség, ugye? Ez ilyen gyerek munka volt az egész. Mögöttük álltak a Ducato és az ő szervezet. És most a Ducato érkezik Gothamban azon a céllel, hogy elpusztítsa a várost. És most megy a nagy harc. Most vagyunk a negyedik pontnál. Az igazi nagy harc. És az a kérdés, hogy Batman le tudja győzni az ő mentorát, aki tanította őt. Ki fogjuk nyerni? Lehet, hogy a Batman nagyon erős, de Ducato nagyon ügyes. És több emberei vannak. És azért ez a film egy nagyon-nagyon nagy feszültség. És mi szeretjük ezek a filmeket, amikor előre nem tudjuk, hogy ki fog nyerni. Ugye? Azok a filmek nagyon unalmasak, amikor már előre tudjuk, hát ez simán le fogja győzni, ugye? De Ducato egy nagyon kemény, komoly ellenfél. A lényeg az, hogy mégiscsak ugye Batman legyőzi a Ducatot. És az utolsó pont, helyreáll a rend, és boldogan éltek, amíg nem adtak meg. Tehát Batman kimondja, hogy Ducato ő leégette az én apukámnak a házáját, úgy, ahogy én leégettem az ő házát, de én helyre fogom állítani, úgy, mint volt. Oké? Okay? Majd fogom visszatérni. De lényegében így lehet értelmezni a Batman kezdődik, mint egy nagyon-nagyon tipikus eposz sémájában. Nézzük meg a Remény bajnoka. Ez is egy nagyon szép film. Hányan látok a Remény bajnoka? Több, mint a fele. Ez a film is követjük ezt a sémát. Egykor minden jó volt, az az egyszer volt, hol nem volt. Mi volt az a pillanat, amit annyira gyönyörű szép volt? A film hogy kezdődik? Hol, milyen helyszín? Ki a főszereplő? 20-as években vagyunk. Amerikában a 20-as évek az volt az egyik csúcspont a történelemben. Dübörög a gazdaság. Dübörög a gazdaság. Dübörög a pénz. És éppen Jimmy Braddock, ő a főszereplő, és ez a történet, ez egy igazi történet, pedig én, aki felnőtt Amerikában, sose hallottam Jimmy Braddockról, de ő egy katolikus ír, azt mondja, Bostonban szerepel ez a film, vagy azon a környéken, New York, nem vagyok biztos. És a Jimmy Braddock egy fiatal boxoló, és nagyon jó boxoló, és egyre sikeresebb, mint boxoló. És nagyon jól tudnak élni. Szép házuk van, 3 gyermekük van. Nem is tudom, hogy 3 fiúk, de egy boldog házasságban él a feleségével. Olyan fantasztikus jelenetek mutatnak be. Már használtam ezt a filmet, házassággondozó heveken, ez egy fantasztikus film. René Zellweger és Russell Crowe játszik benne. Tehát, egyszer volt, hol nem volt. Boldog család, gazdag társadalom, sikeres boxoló. Minden rendben van. Aztán valami szörnyű dolog történt. Mi volt a szörnyű dolog?
gazdasági válság.
Válság, világválság, gazdasági válság. És elveszítettek mindent. De mindent. A házuk és csóró szegények. Alig van pénz bármire. Az egész volt mindenki szegény. Mutatták az emberek télen, hogy mentek szedni, letépni a táblák a kis tűzifára. És valami még történt a Jimmy Bredeknak. Mi az, ami még egy olaj a tűzre, hogy egyre rosszabb lett a helyzet?
Eltört a keze.
Eltört a bal kezét. Ugye? Jobb kezét. Köszönöm. Eltört a jobb kezét. Nem tudod boxolni. Nem tudod szerezni pénzt. Próbált mégiscsak boxolni, de annyira szörnyű volt a meccs, mert nem tudta ütni az embert, hogy ők majdnem kizárták őt, mert hogy soha többet nem boxoljon. Annyira katasztrófa volt.
De ki zártak?
Ki zártak, ugye? Érzem. Igen. De a Jimmy Bredeknek muszáj volt keresni pénzt, és ott lent dolgozott, ahol a hajók behozzák a nagy, hogy mondjam azt, dobozok. Dokkokban dolgozott, és próbált úgy elrejteni az ő kezét, hogy el van törve, hogy a főnök ne lássa, és úgy tudta ezek a nagy dobozokat hordani, hogy főleg a bal kezet kellett használnia. És úgy ment minden nap, hogy nem volt biztos, hogy azon napon fog dolgozni. De nem is volt biztos bevétele. Nagyon-nagyon szegények voltak. És nem gyógyult meg a keze. De amikor ment dolgozni, és úgy lett végül is egy baráton keresztül tudtak elég rendszeresen dolgozni, ő használta az ő bal kezét, és a bal keze kezd erősödni. Napról napra kezd erősödni a bal keze. És akkor az ő menedzser hívta, hogy lesz egy box menet, és az egyik fél lepetekedett, vagy valami történt vele, és keresnek egy boxoló, aki az utolsó pillanatban beugrana, és Jimmy Bredek azt mondja, hát szívesen megyek $50, én szívesen engedem, hogy ő kiüssen engem mindenki előtt, nekem mindegy. Ugye nem az a büszkeség, hogy én leszek a legjobb boxoló, annyira az alázatos szinten volt, hogy ő annyit kért, hogy ő tudja venni kenyeret és tejet az ő gyermekének, és szívesen oda menjen, és lefekszik, és üssen ki, mert nem érdekel a box, mint karrier. Most a Jimmy elmegy a boxoló meccshez, és kezd próbálni boxolni, de már régóta nem boxolt, nem volt jó kondiban, beállt a dobogóba, hogy nem dobogó.
Ring.
Az jó szó. Az könnyű neve. Bele a ringbe, és mindenki meglepült, ugye? A másik fél is meglepült, mert a Jimmy kiütette a bal kezével. És a menedzser elálljott, hogy honnan ez a bal kezed? Ez egy szenzációs dolog. Majd én tudok megszerezni még meccseket neked. Megszerezte a következő meccs, és egy nagy ellenfél, és azt is kiütette. És még egyszer az történt, hogy egy ellenfél boxol ellen, és a Jimmy azt is kiütette. És a menedzser azt mondja, ez óriási dolog, és a Jimmy szép lassan kezdett pénzt gyűjteni, szerezni. Most hol tartunk itt? Hát inkább a négy a hősnek nagy csatát kell vívnia, vagy nagy utat kell bejárnia. Mi ez a nagy csata? Hogy csúcsosodik a film? Van egy bajnok, az a neve, hogy Max Baer. Ez egy igaz történet. És a Max Baer egy nagyon durva bajnok volt, nagyon büszke, és az emberek féltek tőle. Miért? Mert a box ringben ő már két ember megment. Tehát úgy verte másikat, hogy meghaltak. És a menedzser kérdezi a Jimmy Bredektől, hogy vállalod egy meccset a Max Baer ellen. És Jimmy azt mondja, hogy igen. És a feleség nagyon izgó, ne jöjjön meg az én férjemet. De Jimmy azt tudja, hogy én nem tudok ott lett a doknál dolgozni. Én erre voltam teremtve, én egy boxoló vagyok. Azt kell cselekednem, ami bennem van. Azt kell csinálnom. És a Jimmy elmegy erről a box meccsre, tudok elképzelni, hogy ez mind izgalmas lehet, meg fogok én itt halni, mi lesz velem. És az egész ország nézi ezt a box meccset. Miért? Mert a Jimmy Bredák képviseli a reményt. Az egész ország szenved. Nincsen remény, nincs kiút. De itt van ez a kicsi Jimmy Bredák, és itt van ez az óriási, ugye, Max Bell. És ha Jimmy meg tudja verni a Max Bell, akkor az ad reményt, hogy én is tudok, mint egy kis ember, kilábalni, ugye kitartóan küzdeni, hogy hát mi is tudunk kijönni ebből a borzasztó helyzetből, és az egész ország drukkol a Jimmy Bredákért. Mi történt? Váratlanul. De igaz történet. Ez egy igaz történet. Nem is tudtam erről. Nem is sose hallottam róla. De ez a film, mint a tipikus eposz filmek, mi az, amit kitárol elég? Mi az, amit ad nekünk? Mint egy hős, húzó ereje van az életünkben. Tud mutatni egy példát, hogy igen, ez a helyes út. Ez, amit jelent jó apának lenni, jó férnek lenni. Ez, amit jelent küzdeni a nehézségekben. Kitartás, vagy kitartóan nem feladni. Mi történik, ha próbálod értelmezni a filmet a klasszikus drámai szerkezettel? Nem sikerült. Nem sikerül, egyáltalán nem sikerül. Mert csak az eposz műfaj szerkezet rá tudod húzni a filmre. Mert ha másik a dráma esélyen próbálod ráhúzni, akkor keresed az ő belső vívodás, az ő belső gyengeségeik. Hát vannak, de a film nem arra megy ki. Ő egy hős, akinek jó vágya van. A drámai sémában általában rossz vágy, rossz irányba megy a főszereplő. Belső küzdelmek, belső félelmek, belső görcsek vannak, és ő a fordulópontban megtanul valamit, és változik. Itt főszereplő nem változik, az elejétől kezdve ő egy jó apa, jó fér, egy tisztességes, korrekt ember, aki küzd a gonoszság, vagy a Max Bell. Jó? De hát, hol van az üzenet? Legyünk mint ez a példakép. Legyünk mint Jimmy Bredák. Merjünk harcolni, és kiállni a jóért. Merjünk bátornak lenni. És azért fontos minden embernek, hogy legyenek hőseink, akik mint példakép húz minket a jó tettér. Oké, de most menjünk tovább, próbáljunk befejezni, tartsuk egy szünetet. Tessék? Én azt mondom, hogy menjünk még, vagy mikor kezdtem? 6-kor? Megyünk, jó?
Egy órája.
Tehát, kétféle történet is.
Jaj.
Jó, ez jó volt, nem nincs ugye? Nem volt időm, hogy átvegyem a tűnnek, hogy átnézem. Na, akkor ez biztos, hogy ez lesz az utolsó. Mert innentől kezdett bizonytalan az egész. De hogyan tudod, hogy melyik műfajt nézel? Nézel egy filmet, és gondolkozom most, ez a főszereplő most mi ez a műfaj, amit nézők itt? Nem olyan könnyű. Itt van két film, amit nem véletlenül tettem ezeket ide. Minden két film nagyon-nagyon szeretem, de minden két film nem tudtam igazodni. Mi ez? Ez egy eposz, vagy ez egy drámai felépítesség? Nézzük ezeket meg. Ki az, aki ismeri ezeket a filmeket? Színes Fátyol, ki ismeri? Kedvenc házasság filmem és a Gran Torino. Jó, oké. Kedvenc Clint Eastwood filmem. Oké, nézzük ezt meg. Tehát kezdjük a Színes Fátyolval. Ha feldolgoznák a Színes Fátyol, mint epikai műfaj, akkor mit látnánk, hogyan értelmeznék ezt a filmet? Nincs a könyvben. Tehát, egykor minden jó volt, az az egyszer volt, hol nem volt. Hát, ha ezt szerint akarjuk feldolgozni, akkor azt kell, hogy mondjuk, mert a film, a legtöbb része a film játszódik hol? Kínában. Egy kis faluban, vidéken valahol. Tehát hol volt, hol nem volt, egy aranyos kis vidék Kínában. És látjuk, hogy gyönyörű szép hegyek, gyönyörű szép táj, és az emberek el vannak, jól vannak. Aztán valami szörnyű dolog történt. Mi történt, ami nagyon-nagyon szörnyű volt?
Járvány
kitört. Milyen? Kolera. Az emberek itták a vizet, és a víztől megkapták ezt a kolerát, és egymás után haltak meg az emberek. Több ezren haltak meg különböző kis falukban. De borzasztó volt, és nem tudták megoldani a helyzetet, mert az emberek még mindig itták a vizet. Mi a harmadik pont? A tökéletes időben megérkezik a hős. Most ebben a filmben a Walter, ő megérkezik, mint orvos, mint baktériológus, és kezd kutatni, kezd dolgozni a kórházban, segíteni, gyógyítani az embereket, de főleg azon küzd, hogy kialakítson egy ivóvízrendszer. És keres, hogy honnan lehet szerezni friss vizet, hogy az emberek ne a folyóból igyanak vizet, ami járvány van. És a Walter egy hosszú idő után, hosszú munka után kialakított egy vízrendszer, ahol hozták vizet elég messziről, és az emberek kapták friss vizet. Magyarul megszűnt a járvány. Tehát a hős nagy csatát kell vívnia. Igen, nagy csatát vívott, és legyőzte a járványt. De egy másik falu, ahol egy járvány fertőzte őket, ők elindultak arra a faluhoz, hogy ott tudjanak inni vizet, és a Walter kiment hozzájuk, és próbált, vagy kezdett foglalkozni azok az emberekkel, hogy meggyógyuljanak. De közben a Walter megszerezi a kolera járványt, ugye, mert a kolera az nagyon, nagyon könnyen lehet átadni egy ember a másiknak. És a Walter, mint egy fiatal hős, belehalt ebben a járványban. Tehát nem mondanák azt, hogy helyre áll, és boldogan éltek, amik nem haltak meg. Tehát a kínaiak, ők boldogan éltek, ugye, mert a járvány az megszűnt. De a Walter, aki éppen a főszereplő a filmben, meghalt. Tehát én is van, mint hős, ugye? De amikor próbálják ezt a sémát rávetíteni a filmben, valami nem stimmel. Nincs igazán a helyén ez az egész. És igazán sokkal, de sokkal több történik a filmben, mint ez a műfaj. Ez nem adja vissza az egészet. Mintha kihagytuk egy fontos szereplő a filmben. Az asszony. A Titi. És pontosan az, hogy ez egy Somerset Maugham-nak a regényből épült fel ez a film. És a Somerset Maugham-nak a regényben a Kitty, a feleség, ő a főszereplő. És azért minden film, amikor elkezdődik, nagyon gondolkozni kell, hogy most ki a főszereplő. Mert az sem könnyű sokszor. A feleség vagy a férje főszereplő? A feleség a főszereplő. Mindenképpen a feleség a főszereplő. Sokkal jobban tudjuk, hogy mi történik, mi zajlik az ő lelkében. Most nézzük ezt meg, akkor dolgozzuk ezt föl a színes fátyol, a klasszikus drámai szerkezet. Szerkezettel, jó? Tehát másképpen hangzik, teljesen másképpen hangzik. A szereplők és a helyszín bemutatása. Tehát a film hol kezdődik? Nem Kínában kezdődik. Tessék? Angliában. Így van. 1920-as években beletekintjük a Kitty-nak a családjába. Ugye? Gyönyörű szép palotában vannak,
testvére, ő éppen zongorázik, nagyon-nagyon gazdagok.
Azért van valami is balhózta itt is. Nem annyira kicses.
Ja, én nem voltam kicses.
És az elején nem annyira
kicses. Ja, hát, de én most mondom kicses.
Oké, okay,
jó, én ezért én szép viktóriális. Viktóriális. És kiderült, hogy a rendező enged, hogy mi beletekintjük a Kitty-nak a lelkében. És milyen ő a film elején? Hát kiderül, hogy ő egy ilyen szingli. És egy szingli mentalitása van, amit azt jelenti, hogy nem is keresi férjét. Ő el van. Én nem mondanám, hogy karrierista, mert neki nincsen munkahely. Nem is mondanám, hogy zongorista, ő csak játszik a zongorán, ugye. Tehát ahogy el van. És az anyukája szóba teszi, hogy mennyire fogsz ugye az apukának a zsebéből élni. És ez rosszul esik a Kittynek. Próbálnak engem, hogy házasodjak össze? Hát pontosan ezt próbálnak csinálni vele, és összetalálkozik egy Walter nevű fiúval, aki orvos. És itt kezdődik a konfliktus. Találkoznak nagyon mások. Ez egy tudományos ember, aki arra született, hogy a baktériák nézenek egész nap. Tehát nem egy kapcsolatember, ugye? A Kitty nagyon a szangvinikus kapcsolatember, nagyon szeret táncolni, ugye kimenni az operaházban. De Walter ő nem ilyen. Ő egy tudományos lélek. Szeret ilyen dolgokkal foglalkozni. De a szülő nyomása miatt igent mond Walternek, mert az ő első találkozáson a Walter már megkérdező kezét. És egyébként a hajó jövő héten indul Kínába. Jössz velem? Ugye Kitty azt mondta, de viccelsz. Nem, legyél a feleségem. És végül is a Kitty belemegy. Igent mond, és az a harmadik pont. A konfliktusnak a fokozódása. A Kitty talál magát, most Kínában, Shanghaiban van, nagyon messze, Angliától, családjától, ismerős barátok, ugye, és egyedül van, és magányos, és unatkozik, és nem jól érzi magát. És Kínában van, Shanghaiban, és mi történik? Megcsalta Waltert, megcsalta. Félrelépett.
Hajlan azért már az elején is benne.
Igen, ez benne van a pakliban, hogy most kibontakozik az ember, ami benne, ami az a komolytalan szingli, ami ő volt. És megcsalja a Waltert egy valamilyen politikussal, és a helyzet fokozódik. Krízisre válik, mert a Walter tudja, hogy ő megcsalta. És a Walter zsarolja, és azt mondja, hogy elválok tőled, ami egy nagy szégyen lenne, vagy jössz velem a kis faluban, vidéken, nagyon messze innen, ahol van ez a járvány. És így kitérsz, hogy te viccelsz. Ez veszélyes, ez a járvány? Igen, halálos veszélyes. És nagyon nagy fájdalommal hal meg az ember. De legalább nagyon gyorsan, ugye? És a Kitty nem tudott mit dönteni, ugye nagy dilemmája van, szégyenel megy vissza Angliában, vagy tartson az ő férje mellett. Ki tart a férje mellett, szerintem szégyenből, és elmegy egy kis faluba. Következő pont, a konfliktusnak a kicsúcsosodása. Kicsúcsosodott az egész. Ez a szegény nő olyan magányos lett egy kis vidéki faluban, Kínában, nagyon messze Shanghaitól, ugye? Nincs senkivel, akivel tud beszélni, barátkozni, nem kell takarítani, mert van egy takarítónő. Fogalma nincs, hogy mit csinálod. A férjével utálják egymást, abszolút nem tudnak kijönni egymással. Van egy háború az országban, van egy járvány, tehát fél, hogy meg fog halni bármikor. Tehát lehet mondani, hogy ő már padlót fogott. Nagyon-nagyon rosszul érzi magát. És fogalma nincs, hogy mit kellene csinálni. kicsúcsosodott a helyzet. Ő ezt kifejezi a filmben, hogy ő szívesen meghalna. Nagyon szívesen meghalna. De most van egy fordulópont. Mi történik Kitivel?
Elment szolgálni.
Elment szolgálni.
Megyünk most.
Igen. Igen, így van nála. És elmegy egy árva otthonban, ahol nővérek, katolikus nővérek szolgálnak. És a Kitty észrevesz valamit ezek a nővérekben, hogy ők készen vannak feláldozni az életüket, ezek az árva gyerekekért, és kockára tenni az ő saját életüket, és nagyon-nagyon önzetlenek. És csak a szeretet és az öröm áradozik belőlük. És a Kitty ezt nem érti. És végül ő vállal egy szolgálatot. Zongorázik, foglalkozik a gyerekekkel, ez először az életében, mintha egy célt talált az ő életének. Eddig ő csak vándorolt ide-oda, jó érzi magát, de semmi szolgálat, nem volt semmi cél, és valamit megtalált. És abból fakadóan kezdett másképpen látni az ő férjét, mert a férjével találkozott a kórházban, az árva otthonban. És a nővérek és a gyerekek olyan csodálatosan, fantasztikusan, sok-sok tisztelettel beszéltek az ő orvos férjéről. És a Kitty csak nézett, ki ez az ember? Ez ugyanaz ember, aki velem él otthonban. Nem is ismerem ezt az ember. Ki ez az ember? És Kitty először az életében, ahelyett, hogy azzal foglalkozott, hogy a Walter boldogan tegyen engem, és tele van önsajnálattal, én csak egy áldozat vagyok, mindjárt fogok megalni, kezdett érdeklődni, hogy ki ez egy férjem. És először a filmben olyan szép mozdulatok vannak, amikor a Kitty először kezd érdeklődni a Walter iránt. Először kezd igazán szeretetből hozni egy kis bacsit. Először kezd kérdéseket föltenni, hogy volt a napod, mi történt veled. És többször látszik ez a gyönyörű szép mozdulatok forduló pont a Kitty-nak a lelkében, a Walter irán, és a Walter ezt érzékeli. És a Walter mit csinál? Először távol tartja, de akkor a Walter is megpuhul. És tudja viszonyozni ezt a szeretetet, amit ő kapott Kittytől. És a Walter a szívéből meg is tudja bocsájtani a Kittyt, aki megcsalt őt. És először a filmben olyan szép jelenetek vannak, ahol a Walter és a Kitty először tudnak egymást szeretni. És olyan szép, ahol tudnak azt mondani, hogy most elfelejtjük, mi van mögöttünk. Az a lényeg, hogy szeretjük egymást. Tehát majdnem a film végén vagyunk, de ami történik a Kittyben, egy nagyon nagy változás történt az ő lelkében, egy nagyon nagy fordulópont volt. És hamarosan utána, hogy végre a Kitty fel tudott nézni az ő férje, mint egy igazi hős, az ő férje, mint egy igazi hős meghalt. Most a Kittynek milyen dolga van ott Kínában? Semmi. És ő összeszedi az ő férjének a cuccát, és visszamegy Angliában. És a filmnek van két olyan jelenet, amivel kezdődik, és amivel fejezik be, amit gyönyörű szépek. Először a film elején, emlékszik erről, a virágbolt, ugye? És az ő szülő mindig mondta neki, hogy nem érdemes vágott virágot venni. Úgy is fog meghalni. Gyönyörű szép, de nem éri meg. Sok pénz, kidobálás. Film végén ott sétál az ő kis gyermekével. A kis Walter.
Akiről nem tudjuk, hogy kinek a gyerek.
Igen, a rendőző nem engedte. Az a rendőző nyitva hagyta, hogy ez a nagy diplomat, a politikusnak a gyermeke, vagy a Walter. Az után találkoznak, a fiú meg is kérdezi, ki ez az ember? És mit mond Kitty?
Senki, aki érdekes.
Ne törődj vele. És a Kitty tovább megy. És mintha a rendező bemutatja, hogy ez a Kitty, aki egy kis ilyen szingli, önző valaki a film elén, teljesen más, teljesen más ember a film végén. És megkérdezi egy kisfiától, érdemes vágott virágot venni? Érdemes. Érdemes. Most milyen metafor van itt? Miről szól ez a metafor, vágott virágot? Érdemes szenvedni? Érdemes szenvedni? Érdemes volt összeházasodni ezzel az emberrel? Érdemes volt Kínába menni? Kitty, újra megcsinálnád ugyanazt, ha tudod előre, hogy mi vár rá? Érdemes volt menni Kínába. Mert az a Kitty, ő meghalt. De mi lett belőle? Egy gyönyörű, szép vágott virág. És ezzel az allegóriával a rendező elmondja, hogy ő mit akar mondani a filmen keresztül. Nem csak mint egy tipikus amerikai film a legvégén, megmondják, ha valaki még nem értette, akkor itt van. Ugye, ő egy gyönyörű szép becsomogolja egy metaforban. És lehet gondolkozni azon, hogy miről van szó itt? Miért fontos ez a virágból? Nekünk nagyon oda kell figyelni. Tehát a színes fátyol inkább a drámai szerkezet felépítettséggel kell megérteni. Ha így megértelmezünk, akkor ez nagyon-nagyon ilyen férfias. Van egy hős, aki megment egy város egy járványtól. Jó, köszi. De sokkal, sokkal gazdagabb annál. Oké, Gran Torino. És akkor tartsuk egy szünetet a Gran Torino után. Na, kezdjük el.
Kedves filmed, igen.
Igen, akartam mondani, de meg is vétlen magamat, tessék.
Az igazi nehézséget talán nem mondtam, mert nehézést tudunk beleszólni.
Mondjuk.
Hogy a férfi, a Walter, az ugye polgár, valamint a polgárából van Kínában, az most nekem már ez világos, hogy mit élet. De hogy a megküzd, amiért nem csak facet, részt, hanem megküzd a elrabolják, hogy van valami húzatodás ezekkel a polgárából.
Az is tartozik.
A küzdése a férfinak, vagy a majdnem nősnek, két irányú, tehát azért is nehéz előleg eldönteni, hogy milyen szerkezet mellé álljon az ember, nagyobb kell állni, bár mindegy, jó? Mert akkor mind a két irányú küzd a nőért.
Igen, igen.
És itt a házasság is így kezdődik, hogy neki egy nővel kell kimennie oda.
Igen.
Tehát ezt valahogy feltételül szabják neki,
igen,
ez az álláshoz, hogy ezt elnyerje, hogy nem áll egyedül kormászol oda, hanem valami rendben.
Igen. Igen. Nagyon szépen küzd a Kittyért. Először nem küzdött a Kittyért, amikor volt a politikus, inkább menekült, hagyjuk ezt az egészet, de amikor volt a háború, akkor neki fizikálisan kellett küzdeni a Kittyért, és így meg is tudtam mutatni Kittynek, hogy igen, ugye szeretlek, te vagy az enyém, feláldozom magamat érte, mert majd meg kellett belekedni érte. Tehát igen, én azért mondom a Kitty, mert fontos, hogy mert ő az első, aki változott. És az ő hatása igazán megváltoztatta a Walter, és megújította az ő szívét, nem fordítva. Igen, Mari?
De azt mondani, hogy attól a Walternak a belső motivációja miatt küzd meg érte. Ez szerintem inkább attól a lelki dráma, hogy a két ember feszültség, és a két embernek belül lévő feszültség. Akkor magunkkal is kell küzdeni meg egymással,
igen,
és abból lesz az majd, hogy egymásért.
Igen, 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 nagyon jó. Igen. Igen. Nézzük meg a Gran Torinót, és mi zajlik itt a Waltnak a szívében. Tehát ezért dolgozzuk ezt ugyanúgy föl, mint epikai műfaj, vagy eposz műfaj, és nézzük meg, hogy hol lyukatunk ki. Ez a film, a filmklubot ott vitatkoztuk meg, hogy hogy akarjuk ezt levezetni most. Mert kétféle üzenet van, attól függ, hogy hogy dolgozott fel. Nagyon érdekes. Ez egy zseniális film. Zseniális. Nem mondanám, hogy tökéletes, mert nincs tökéletes, de nagyon közel hozzá. Tehát ekkor minden jó volt, azaz egyszer volt, honnan volt. Hol vagyunk, mit? Detroitban. Detroitban vagyunk. 2008. És Detroitban régen hogy olyan város volt, hogy nagyon sokan dolgoztak a Ford gyárban, ugye? És nagyon sok embernek volt munkahelye, és gazdag város volt Detroit, és mindenki vezetett egy Ford kocsi, ugye? Tehát szép volt a világ, ugye? Régebben alig voltak másféle autók, gyárak a világon, ugye akkor nem is volt Hyundai, hogy hívják ezeket. Ford volt. És az emberek büszkék voltak a Ford kocsikra. Jól lét volt Amerikában. Az emberek tiszteltek egymást, gyönyörű szép környezetben laktak, döbörögött a pénz, és az emberek kiköltöztek a zöldövezetőben. Tehát ez a második pont. Aztán valami szörnyű dolog történt. Kiköltöztek a városból. És kimentek a zöldövezetbe, és aki már volt Amerikában, tudjátok, hogy pontosan fordítva a helyzet. Például St. Louis, a St. Louis-i belváros az egyik legveszélyesebb hely az egész világon. Van egy negyed, amit mondjuk 2 vagy 3 kilométer, és ott nem teszed be a lábadat. Évente több mint 300-400 gyilkosság történik ott azon a kis területen. És azért nevezik, St. Louis az egyik legveszélyesebb város az egész Amerikában. Mindig megjelni az első helyet, vagy a második helyet. Harcol Detroit-tal. Ki lesz az első helyen. De igazából St. Louis egy hatalmas nagy területen fekszik. Sokkal nagyobb, mint Budapest az M0-as. Nagyon-nagyon kiterjedt a zöldövezet. És az a bizonyos, nagyon-nagyon pici, 2 vagy 3 kilométer terület, én nem is tudom, hogy hol van, ugye, sose járok arra felé, és St. Louisban én sose zárom be az ajtómat, mert annyira biztonságban érzem magamat. De, mint Detroit, a belváros kiüresedett, és különböző féle emberek beköltöztek. Most Detroitban, hol vagyok ebben a filmben most, ugye? Nagyon sokféle fajta ember beköltözött. Latinok, feketék, koreák, ázsiai, ugye mexikói. És ezek egymás mellett élnek, és kialakulnak különböző bandák. Oké. De hát, káosz lett a belvárosban. De a hős éppen a megfelelő időben érkezik. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ki a főszereplő a filmben. Walt, azt mondja az a nev, hogy Kozlowski, egy ilyen lengyel név. És a Walt, kicsoda, hát ő egy nyugdíjas ember, szereti a sört, szereti a Ford kocsiját, szeret ülni az ő kis teraszon, és nézi az embereket, hogy mennek az utcában. És ami történik, az, hogy ő kapcsolatban kerül az ő szomszédjaival, szomszéd családjával. Most a Walt, ő egy ilyen fagyűlölő, utál mindenki, aki nem fehérbőrű, és beköltözik a szomszédságban egy család Laos országból. Nem tudom, hogy mondják ezt Magyarország? Laos?
Laosból.
És ez a család egy bizonyos törzsből származik, ahol az a törzs két országban van, és igazán nincs saját országuk. És a lány, a Sue, barátkozik a Walttal, és meghívja, hogy gyere el hozzánk. Nagyon jó kaják van, és a Walt megszereti a kaját, és nagyon kedvesek hozzá, és kialakul egy nagyon jó kapcsolat az ő testvér, a Tao, és a Sue, és a Walt között. És ide mennek, oda mennek, egymáshoz beszélgetnek. A Walt szerez egy munkahelyet a Tao-nak, odaadja nagyon sok ilyen szerszám neki, és a Sue-val mindig viccelődnek, poénkodnak egymással. De van egy banda az ő törzséből, aki próbálja összekapni a fiatal fiúkat, hogy gyertek, legyél a bandákban, mert ha nem vagy a mi bandákban, akkor baj lesz veled. Magyarul gyere velünk, legyél a mi csapatban, vagy mi ellenen fogunk állni. És ez a banda kezdenek nagyon-nagyon megtámadni a Laost. Ilyen durván viselkedni a vagy ez a kisfiú, ez a Tao-val. És a Walt meglátja őket egy este, És kihozott a nagy puskáját, és azt mondja, távoljatok el innen, ne gyertek vissza soha, vagy meg foglak ölni. Tehát mint egy tipikus Clint Eastwood film, amit már láttuk az elmúlt 30 év alatt, itt semmi új nincs, ugye? 78 évesen egy Clint Eastwood meg mindig egy nagyon durva embernek néz ki, akivel nem szabad játszani. És ezek a fiatal Laos emberek eltávoznak. De azt mondja, majd fogunk mi visszajönni. És kezdenek egyre durvábban viselkedni a Tao-val, és egyre durvábban viselkedni a Szúval. Mintha erőszakolták. Nem biztos, de nagyon majdnem megölték a Szút. Tehát, hol vagyok itt? A hősnek nagy csatát kell vívnia, vagy egy nagy utat bejárnia. Tehát kezdődik a nagy csata ennek a hősnek, hogy le tudja győzni ezt a bandát. Oké. Okay. Mi történt? Walt elhatározza, hogy el kell tüntetni ezt a bandát. Mert a Tao és a Su sosem lesznek igazán szabad. Nem tudok szabadon élni, ameddig ez a banda őket támad. Tehát a Walt elhatározza, hogy őket el fogja intézni. És mi történik? A Walt becsapja a Taut, bezárja a pincében, és elmegy hozzá, és nem tudjuk, hogy hogy fogja ezt el megcsinálni. Mert ott egy ház van, ez a banda, rengeteg pisztoly van, olyan, hogy mondják, machine guns. Tehát nem egy nagy puska, hanem olyan
géppisztoly,
fegyverek, komoly fegyverek vannak. És hogy fog egy ember legyőzni egy egész banda? Tehát fel fogja robbantani az ő házukat, mint egy tipikus Clint Eastwood, mit fog csinálni? És a Eastwood, vagy a Walt oda megy, mert itt vagyunk, hogy ugye, hogy nagy csatat kell vívnia, ott vagyunk majdnem a film végén, a két óránál tartok, mindjárt be fog fejezni ez a film, helyre kell állni a rend, hogy fogja ezt csinálni, ugye? És aki látta ezt a filmet, nagyon-nagyon meglepetés, ugye? A Walt eléjük áll a ház előtt, és kihívja a bandát. És a banda, ők a dögösek, ugye? De kicsit félnek, mert tudják, hogy ez a 78 éves nem komplet. Tehát hogy mer egy banda előtt kiállni, mint egy nagy hős, ugye? És a Walt beleteszi a kezét a zsebében, és azt mondja neki, hogy most fogjátok megkapni, amit érdemeltek. És akkor kiveszi a kezét, és a banda mindenki izgul, és kiveszi a gépviszt, és szétlövik a Walt. És igazán meghal. És a nézők, mint én, csak fogunk a fejüknek, várj, mi történt itt? Mert a tipikus Clint Eastwood filmben ő mindig nyer, és ő mindig szétlövi mindenkinek a fejét, de ebben a filmben nem így történik a dolog, és a Walt visszafelé esik, és a keze kiáll, mint egy áldozat, mint egy Jézus Krisztus figura. Ő feláldozta az ő életét, az ő barátunkért. És ennél nincs egy nagyobb szeretet. Mi történt itt? Három dolog. A rendőrök jöttek, elfogták a bandát, és mindenki bevitték a börtönbe. Tényleg eltüntette ezt a bandát véglegesen. Mert mindenkit részt vették az ő saját tisztok, és lelőtték a Walt. Mindenkit. De Walt, ő már előre tudta, hogy meg fog halni. Mert köhögött a vér, stb. És tudta, hogy meg fog halni. Feláldozta az életét, de egy kicsit hamarabb meghalt. És így a Tao és a Su igazán szabadok lettek, és a Walt megajándékozta az ő Gran Torino kocsit a Tao-nak. És akkor a film úgy fejeződik be, hogy Tao vezeti ezt a 72-es Gran Torino nagy 400 köbméter motor milliméter és a iszomkocsi, maszokra. És helyreáll a rend. Helyreáll a rend. Tehát a Tao olyan sok mindent tanult a Walttól. és örökölte azt az eredeti nyugalom. Tehát a probléma Amerikában nem az, hogy különbözőféle emberek beköltöztek, nem az a baj, egy Tao egy nagyon rendes ember volt. Az volt a baj, olyan emberek, mint a bandák, aki nem engedte, hogy kialakuljon egy rend újra a társadalomban. De most, ha így megállnánk, aki akkor azt mondják, hogy hú, ez tök jó, vetítjük ezt a filmet, és akkor visszük különböző helyekre, és tudnánk irányítani az embereknek a figyelmüket, hogy ez a Walt, ő egy Krisztus figura. Ugye, feláldoztatta az életedet, hogy mások tudjanak megszabadulni. De sokkal több van itt, mint ez. Másképpen kell értelmezni. Nem szabad így értelmezni a film, mert olyan dolgok történnek, amit csak egy klasszikus drámai szerkezettel tudunk észrevenni. Tehát dolgozok ezt újra, nézzük meg ezt az öt pontot a drámai felépítettségen keresztül. Tehát Walt Keselowski, ez a nyugdíjas bácsi, aki szereti a sört és a nyugalmat, szeret megmosni az ő Gran Torino kocsiját. Katona volt Koreában. És a feleség meghalt. De a feleség kért a katolikus pap, hogy foglalkozzon a Walttal addig, ameddig a Walt nem jónja meg az ő bűnét. És ez a fiatal pap állandó ment Walthoz, hogy kész vagy megvallani a bűnödet. És nagyon, nagyon jó viták kialakultak a kettő között. Tehát nem láttuk az ő feleségét, csak annyit tudunk, hogy egy nagyon rendes nő volt. És az ő utolsó kérés a halál előtt az, hogy a Walt bánja meg ezt a bűnét. Nem tudjuk, hogy mi lehetett ez a bűn. De egyre jobban megismerik a Waltot, hogy a konfliktus kezdődik. Egyre jobban látjuk, hogy ez a Walt haragszik az emberekre. Haragszik az ő saját fiaikra, a gyermekére, haragszik mindenkire. Ez fagyűlölő, tipikus fagyűlölő ember. De mi van az ő lelkében? Miért haragszik az emberekben? Miért nincs öröm? Milyen ez a Walt? Hát a konfliktus kezdődik úgy, hogy mint fagyűlölő, és van valami bűn, amit neki kellene megbánni, beköltözik a szomszédságban ez az aranyos család. És ők ketten kezdenek barátok lenni. Tehát itt van egy fagyülő, aki barátkozik most ezzel a Laos családjával. Növekszik a konfliktus, növekszik a feszültség az ő lelkében. Fokozódik ez a helyzet, hogy ő látja, hogy mi történik a Tao és a Su-val. Látja, hogy a banda hogyan bántja őket, és ez a Walter fellép, és ellenáll a bandának. Okay. Hol vagyunk a konfliktusnak a kicsúcsosodásnál? Mi történik a csúcsponton? Walt elhatározza, hogy eltünteti őket, de a Tao, a Su-nak a testvére, ő tele van bosszúval. A Tao látta, hogy a banda mit csinált a Su-val, és a Tao, ő akar oda menni és szétlőni ezt a bandát. De a Walt lezárja a pincében, és mit mondta neki? Valaki emlékszik erről? Azt mondta a Tao-nak, hogy nem jössz velem, mert én már öltem embereket, és én tudom, hogy ez milyen ölni embert. És Tao, ezt ne csináld. Nem akarod, hogy ez a vér rajtad legyen. Tehát én fogom menni, és én elintézem ezt. És Tao tudja, hogy ezt érted csinálom, mert ez én barátom vagy. Tehát ez egy nagyon nagy mondat, ugye? Egy fagyűlölőnek, egy 15 éves fiúnak, hogy egy barátom vagy. És tudják, hogy amikor én Koreában katona voltam, én megöltem egy 15 éves fiút. És nekem nem is kellett megölni őt, mint katona, én csak saját akaratomból megöltem. Tehát magyarul ez volt a bűn, ami az ő egész életen elkísérte, és nem tudta legyőzni. Végig ott volt az ő lelkében, ez a lelkiismert fúdás, ez a bűntudat. És minden kapcsolatban jött fel ez mások felé, a harag. Utálta magát, utálta másokat, és minden kapcsolat az ő gyermekével befolyásolta. Ez a lelkiismert fúdás, amivel nem tudunk mit kezdeni vele. De most már jön a Tao, az ő 15 éves barát, aki hasonlít, mint egy 15 éves koreai, és azt mondja, hogy Tao, ezt miattam teszem meg, amit fogok tenni. Azért megyek, és azért eltüntetem ezt a bandát, hogy te és a Su így szabadok legyetek. Mert ha ezt nem teszem meg, sosem lesznek szabadok. És akkor a csúcsponton a vault elmegy, odaáll az emberek elé, engedélyt lelőik, de nem hal meg, mint egy Krisztus figura. Inkább úgy hal meg, mint egy ember, aki próbál gyónni, és kifizetni az árát egy jó cselekedettel, ami bepótolja azt a rosszat, amit ő csinált, amikor ő kisfiú volt. Értitek? Mint egy vezeklés, féle vezeklés. Visszafizetem, visszabepótolom. És ilyen értelemben a vault helyreáll, vagy bocsánat, úgy lenne mondani itt, hogy az üzenet, hogy a vault itt tudta feloldani ugye ezt a lelkiismert fúdalásot, vagy bűntudat, ezzel a cselekedettel. És amikor a vault visszaesik, és az egész napnak a felkészülés, hogy ő tudta, hogy ő meg fog halni, látszott rajta, hogy először az életében van nyugalom. A nyugalom, a békesség visszatért, mert ő megnyugtatta az ő saját lelkét. Hogy ezt a nagy szeretet fogok mutatni a Tao-nak, odaadom az én kocsimat, a Gran Torinót, ugye? És ezzel megmutattam magamat, amit csináltam, amikor én fiatal katona voltam. Tehát értitek, két különböző film majdnem. Nagyon két különböző üzenet. Mi az igazi üzenet a filmnek? Hát attól függ, hogy értelmezed. Az epikai műfaj, akkor ő egy Krisztus figura. Ha a drámai, amit szerintem inkább erre hajlok, hogy Clint Eastwood ezt akarta kihozni belőle, akkor ő ilyen önmegváltó megoldást választott. Megváltotta az ő saját lelkét. Úgy is tudtuk, hogy ő meg fog halni.